Az Ézsajás könyvéből olvasok ma délelőtt, Ézsajás könyvének a 40. fejezet első 3 versét hallgassuk meg, és keressük ki. Tehát Ézsajás könyvének a 40. fejezet első versétől olvasom az igét, fennállva hallgassuk meg. Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Eddig olvastam az igét, foglaljon helyet a gyülekezet. A mi áhítatunk az úgy van megszerkesztve, akik olvassuk, hogy minden vasárnap kezdődik egy téma. És vasárnaptól szombatig halad egy témában az áhítatunk, és hát ezzel a vasárnappal azzal kezdődik az áhítatunk, hogy az Isten gondviseléséről, gondoskodásáról olvashatom majd hétfőn is, kedden is, szerdán is, egészen szombatig. És Istennek egyik nagy gondoskodása a te életedben és az én életemben is, hogy vigasztal. Hogy Isten odalép hozzád és megvigasztalja te életedet. Mert mindannyiunknak szüksége van a vigasztalásra. Sőt, még az ő szent lelkét is elküldi, akit úgy hívnak, hogy vigasztaló. Mert ennyire szüksége van az embernek, hogy Isten vigasztalja, hogy az életében, ott belül, a szívében, vele együtt menjen az élete útján, aki minden nap bátorítja és vigasztalja. Így a mai napon a Isten vigasztalásáról, e fajta gondviseléséről szeretnék szólni. Hiszen ezt tapasztalhatta meg Izrael népe is. Fogságba megy, büntetésképpen tapasztalják meg azt, hogy ide jutott ez a nép, hogy nem hallgatott az Istenre, engedetlen volt Isten felé, és emiatt bűnhődik, emiatt büntetésben részesül, de mindezt úgy kell átélnie, hogy Isten ott van velük, és vigasztalja az ő életüket. Erről profétál itt Ézsajás proféta. Mit tudunk meg a vigasztalás Istenéről ebből a néhány igeversből? Hogyan vigasztal az Isten? Hogyan vigasztalja az ő népét, és hogyan vigasztal téged? Aztán miért kell ezt a népet vigasztalni, és miért kell bennünket vigasztalni? Miért szorulunk rá, mi emberek annyira az Isten vigasztalására? Hát ilyen kérdések merültek föl, amikor ezt az igét olvastam, és erre Isten akar válaszolni, és üzenetet adni számodra és számomra is. Úgy kezdődik el az ige, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Úgy mutatja be itt az élő Istent, Ézsajás, mint aki tudja, hogy mire van szüksége az ő népének. Vigasztalása. Lehet, hogy oda megy az ember valamilyen kéréssel az Istenhez, és azt gondolod, hogy olyan jó lenne, hogyha ezt megadná neked az Isten, és lehet az Isten mást ad. Mert látja szívedet, és oda megy melléd, és bátorít és vigasztal, mert most arra van nagyobb szükséged. Ő tudja, hogy mire van szükséged. De maga nagyon érdekes, nem csak ez, hogy Ézsajás ezt leírja, hanem ha tudjuk azt, hogy mikor írta le ezt Ézsajás. Fogságban volt már a nép, amikor Ézsajás leírja? Nem. Még a babiloni fogság nem kezdődött el. Ézsajás nem a fogságnak a prófétája. Ézsajás megprófétálta a fogságot, de még nem prófétálja a fogságban levő népnek. Noha Ő már átér és megtapasztalja, hogy az északi ország részt fogságba vetik, az Asszíria birodalma, de még Júdát, ahol ő próféta, ott még nincs fogság. Még ott több száz évet kell várni. Vagyis mit csinál Ézsaiás? Megprófétálja, hogy Izrael népe fogságba megy, Júda népe, és azt is megprófétálja, hogy akkor majd vigasztaljátok az én népemet. Egy olyan érzés fogott el, hogy Isten tudja azt, hogy mind megy majd keresztül az ő népe, és már mindent előkészít. Tudja, hogy sírni fogsz, de már Isten kezében több héttel ezelőtt ott volt a zsebkendő. Tudja, hogy majd megsebesülsz, de már előkészítette a balzsamot. Ilyen gondoskodó az Isten. Emlékszek arra, amikor egy kicsit átrendeztük feleségemmel együtt az irodát, és amikor kialakítottuk valamennyire, bekerült oda a kerekasztal is, akkor jön lefele és hoz egy papírdobozt, és abban a papírdobozban zsebkendők voltak. Megkérdeztem tőle, hogy ezt most miért akarod ide rakni az irodába. Hát azt mondta nekem, hogy ebben az irodában többen fognak majd sírni, és tud majd megkínálni őket zsebkendővel. És pár hetet kellett várni, és már jött is az első síró. És már ott volt a doboz mellettem, és tudtam oda nyújtani, hogy itt a zsebkendő. Hát valahogy az Isten előre tudja, és már előre elkészíti a vigasztalást. Előre elkészíti a balzsamot, a gyógyítást. Hát nem ezt tette Jézus a tanítványoknál is? Azt mondja, hogy kikért benneteket a sátán. Még nem vagytok ebben a történésben benne, de már közeledünk, mindjárt itt van az a sötét időszak. De én már imádkoztam értetek. El ne fogyatkozzék a ti hitetek. Már Jézus készíti a tanítványokat, már bátorítja őket, már biztatja, hogy én imádkoztam értetek. És amikor pedig beleesnek ebbe az igazi nagy sűrűnek a mélyébe, amikor veszítik elfele a hitüket, amikor úgy érzik, hogy csalódtak Jézusban, akkor Jézus jön az ő vigasztalásával. Feltámad Jézus, odalép az asszonyok elé, miért sírtok? Odalép a tanítványok közé, akik félnek, és azt mondja nekik, hogy békesség nektek. Odalép egy Tamás elé, Tamás, itt vannak a sebeim. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Oda társul az Emmausiak mellé, és fölhevíti a szívüket, de aztán beszélget egy Péterrel is, mert még mindig kell vele foglalkozni, még mindig bátorítani, meg vigasztalni kell, még mindig nem állt helyre, és jön Jézus és teszi, de ő mindenről tudott előre, és már előre készült, és imádkozott tanítványaiért. Tehát Isten gondoskodása ilyen, hogy jön és tudja, hogy jövő héten mi fog vele történni. És minden elő van készítve. A zsebkendő, a bátorítás, a vigasztalás, az áldás is elő van készítve a számodra jövő héten, mert készül az Isten, minden tud előre, és ő gondoskodni akar rólad. Látod ebben is, hogy mennyire szeret? Látod ebben is, hogy mennyire törődik veled? Látod, hogy még meg sem történik, de már az Isten készül, hogy téged gyógyítson és bátorítson, és vigasztaljon? Látod, hogy már készíti az ajándékokat, sőt, már el is készítette a jövő hétnek ajándékait, hogy neked odaadja? Ilyen vigasztaló az Isten. Ilyen készülődő. Ilyen szeretetteljes. A mindenható Isten. Hát mi meg sem voltunk, de már gondolt ránk. Már elvégezte Jézus ott a kereszten a mi váltságunkat is, azokét, akik meg sem születtek. Mennyire előrelátó az Isten. mennyire hamarabb elkészíti ajándékát, és a megfelelő időpontban pedig föltállja az embernek. Átélhetjük ezt. Jelenések könyvében is olvashatunk erről, hogy ennyire készülődik az Isten, és készíti az övéit is. Szóval ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Ím az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságatok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Mondja az Isten, hogy lesz egy nehéz időszak. De ott vagyok veled. De légy hű. És tudod, mit én már készítem a te koronádat. A hű leszel, már fejedre is teszem. Olyan jó volt hallani szerdán, és annak a lánynak, meg a ifjúságén is meghallgattuk, annak a lánynak a bizonságtételét, aki megtért, és a következőt mondta, Isten már elkészítette a helyemet a mennybe. Ez is el van készítve. Neked is. Milyen vigasztalás ez, hogy ezt is tudjuk, hogy előkészítette már az Isten. Jézus már elment és helyet készített a tanítványoknak, de helyet készített neked is. És milyen jó ezt tudni, hogy ilyen gondoskodó, szerető Istened van. Talán ezért fáj sokszor életünkben az, hogy mi mennyire nem szoktunk valamikor törődni ezzel a törődő Istennel. Mennyire nem szoktunk a mi viszont szeretetünket kimutatni ez szerető Isten felé. Hát ebbe tud az ember szíve bűnbánatra ébredni, amikor ezt érzékeli, hogy ennyire szeret az Isten, ennyire gondoskodik az Isten, én meg ezen a héten már megint mit csináltam. Ezen a héten megint hogy bántottam meg őt. Őt, aki mindent előre lát, aki mindig vigasztalni és bátorítani akar. Hogyan vigasztal ez az Isten? Olvasok itt a 2. versben, hogy szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Isten megmondja, mivel vigasztalja az ő népét, a prófétákkal, és nem azt mondja a prófétáknak, hogy hát hozzatok össze valamit. Hát valamit találjatok ki, hogy hogyan vigasztaljátok népemet. Hanem az Isten azt is megmondja, hogy hogyan tegyék ezt. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez. És azt is megmondja, hogy mit mondjanak ezek a próféták. Mert csak az a tanítvány, csak az a próféta tud vigasztalást adni a másiknak, akit már az Isten egyszer megvigasztalt. Nem így van? Isten vigasztalása ez. Megvigasztalják a prófétáját, az ő gyermekét, az ő tanítványát, hogy az majd tudjon vigasztalni másokat. Tehát a megvigasztalt ember tud vigasztalást adni. A vigasztalan nem tud. Hát nézzétek meg, Jeremiás, ő már beleesik ugye a fogság nehézségébe. Ő át is éli, hogy lerohanják az országot. Ő át is éli, hogy lerombolják a templomot, és az utcákon ott hevelnek a halottak. Ő mindezt megprofétálta, de nem csak megprofétálta, át is élte. Mit ír meg ilyenkor? Milyen könyv születik meg a Bibliában ilyenkor? Jeremiás síralmai. Sír a proféta. Hullajtja a könnyeit. De mit olvasunk a Jeremiás síralmaiban? Ha újra meggondolom, meg újra átgondolom, mi történik vele? Elkezd reménykedni az Úrban. Észrevesz Isten irgalmasságát. Megvigasztalódik. És ez a Jeremiás, aki megvigasztalódik, hát nem ez a Jeremiás ír levelet a fogságban levőknek, hogy vigasztalja őket. De miért tudja ezt megtenni? Mert az Isten megvigasztalta őt. Csak azt tud vigasztalni. Olvasok ezt a korintusi levélben is, aki megvigasztal minket minden nyomorúságomban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amelyen az Isten vigasztalt minket. Hát ezzel tudunk csak vigasztalni. Átéljük, az Isten közel lép, Lehet ezen a héten is vigasztalt, de lehet, hogy már ezzel a vigasztalással te jövő héten meg más valakit fogod vigasztalni. Isten ezt teszi a népe életében. Tanítványokat vagy prófétákat használ föl, hogy vigasztalja az ő népét. Ők vannak fölszólítva, vigasztaljátok népemet. A prófétáknak hangzik ez. Isten népének hangzik ez, hogy vigasztalja egymást. Hát történt, hogy egyszer egy kislány úgy próbált vigasztalni, ahogyan őt megvigasztalták. Átélte azt, hogy az ő egyik kis kedves játszópajtása megbetegedett és meghalt. Látta azt is, hogy a szülők hogy sírnak. Ő neki is nagyon fájt. Nem tud kivel most együtt játszani. Aztán egyik nap odaállt a szüleihez, és azt mondta, hogy átmentem a szomszédba, hogy vigasztaljam a szülőket. Néztek a szülők, hogy hát ezt hogy csináltad? Mit mondtál nekik? Azt mondja, nem mondtam én semmit. Csak fölmásztam az anyukának az ölébe, ő átölelt, és együtt sírtunk. Miért csinált ezt? Hát mert ha neki valamilyen fájdalma volt, akkor ugyanezt élt át. Az anyukája ölbe vette, megsimogatta, megpuszilgatta, és ebben a melegségben megvigasztalódott. Hát ugyanezt tette. Ő nem tudta mondjuk átölelni az anyukát, meg ölébe ültetni, hanem ő tette ezt, de nem vigasztalás volt annak az anyukának. Átölelhet újra egy kislányt. És olyan érző szíve van, hogy vele együtt sír. Hát azzal vigasztalt, ahogyan ő a vigasztalást kapta az anyukájától. Hát mi is így tudunk vigasztalni és egymást bátorítani. És Isten azzal is vigasztal itt ebben az igében, hogy azt mondja, hogy letelt rabságának a vége. Vége van nyomorúságának. Háborúsága befejeződött. Egy másik folytásban így hangzik. Mi ebben a vigasztalás? Hogy egyszer befejeződik az, ami nagyon fájt. Egyszer végbe szakad életedben egy bizonyos nyomorúság. És az Isten, amikor ezt kimondja, hogy ez befejeződik, ennek vége lesz. Hát kijelent a prófétákon keresztül is, hogy 70 évig lesztek fogságban. Hangzik, mert Isten hatásszabb a próbáknak, és ez nem vigasztalás. Nem vigasztalás az, amikor átmegy az ember az orvoshoz, és az mond valamit, hogy lesz egy beavatkozás, és ez fájdalmas lesz, fogod érezni pár napig, de utána elmúlik annak fájdalma. Hát nem vigasztalás az, hogy vége lesz annak a fájdalomnak, hogy napról napra majd jobb lesz, és majd ezt kihúzzuk, és akkor már majd ez véget ér. Hát ezért nincs a pokolban vigasztalás. Mert annak soha nincs vége. Az örökké tart. Annak szenvedése, fájdalma, nyomorúsága. Ott nincs ebben vigasztalás, hogy figyelj ide, 50 év múlva vége lesz. A purgatóriumból majd kijössz. Hát nem fog kijönni. Nincs vigasztalás. De itt a földön van vigasztalás. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek. Ezek azok, akik megfehérítették az ő életüket, ruhájukat a bárány vérében. Na ezek azok. És most már örökké vigasztalásban vannak. Ilyen a mi Istenünk, aki meg tud bennünket vigasztalni, aki hatásszab a próbáknak is. És már ez is vigasztalás, hogy tudja az ember, hogy eddig kell kibírni, mint annak a gyülekezetnek is. 10 napig. És aztán ez véget ér. Csak addig legyél hű. Tarts ki mellettem. És ebben is bátorít és vigasztalja az ő népét az Isten. Miért kell ezt a népet vigasztalni? Miért kell bennünket vigasztalni? Ugye szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és kérdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Miért kellett Izrael népének ezt a fájdalmat átélnie, és miért kellett ebben a fájdalomban vigasztalást találnia? A bűnei miatt. A bűnei miatt. Ha mi nem vétkeztünk volna, nem kéne bennünket vigasztalni. Ha Ádám és Éva nem bukik el, nem kellene bennünket vigasztalni. De mivel vétkezünk mi is, meg ők is vétkeztek, így a bűneinknek bűnhődése van. Itt azt olvasok, hogy kényszeresen sújtotta az Úr keze. Ez nem azt jelenti, hogy kényszer annyi büntetést kaptak, hanem azt jelenti, hogy betelt rajtuk a büntetés. Teljesen végbe ment a büntetés az ő életükben. Többször megemlíti ezt amúgy Ézsaiás. E kettő esett rajtad, kicsoda szánt meg téged. A pusztulás, a romlás, az éhség és a fegyver miként vigasztaljalak téged? Vagy egy másik helyen kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Tehát átélted a nép bűneinknek kihatását, és hogy mégis megragadott engem ez, hogy kétszer. Valahogy tényleg azt éljük meg, hogy kétszer kell az embernek itt a Földön megtapasztalni bűneinek a súlyát. Amikor vétkezünk, egyből megérezzük. Ahogy a Ádám és Éva vétkezik, egyből megérez a szívébe, valami nincs helyén. Valahogy most már egészen máshogyan tekintek Évára, magamra. Valahogy az Isten elől el kéne bújni. Félelem van a szívükben. Ez az első bűnkövetkezménye az ember belsejében. És aztán jön a második, amit már az Isten mond el nekik, mivel vétkeztetek, ki kell menni ebből az édenkertből, ilyen fájdalmakat fogtok megélni, és az életetekben eljön a halál. Elszakadtok tőlem, és aztán a testi halált is meg kell tapasztalni. Nem ilyen a bűn, hogy kétszeresen mér ránk egy csapást. Egyből, amikor elkövetjük, és utána a következményét is megtapasztaljuk. Olyan sokszor olvashatunk ezzel kapcsolatosan, hogy a Bibliában, ugye Ádám Éva esete is, vagy Dávid esete, aki nem vallja meg bűnét, mit követett el? Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőbb ellankadt, mint a nyári hőségben. Isten megerősíti azt, hogy te vétkeztél. Rajta van a nagy keze a te életeden, amikor vétkezel. És ennek súlyát, ennek rossz érzését érzed, te is, meg én is. De ezzel még nincs vége. Dávidhoz odajön Nátán prófét, és elmondja a vétkét neki. Rájön. Megvallja. És ez az egyszeres kézrátétel, amit az Isten rátett az ő életére, abba marad. Mert kimondaték, hogy megbocsátattak vétkeit. Eltöröltettek. Dávid megmenekül ettől a rossz érzéstől. Leveszi az Isten az ő kezét az ő életéről. De nincs vége. Jön a bűnének a második sújtása. Mivel ezt tetted, és ezért gyaláznak engem, ezért a gyermeked meghal. Pedig hát mondhatnánk, hát már megbocsátottad Isten. De a bűnének van kihatása. A bűne megkavart még valamit ott a családban. És van következménye. És másodjára is át kell élnie a bűnének a súlyát. Nem így van az életünkben is? Ugyanúgy. És mekkora nagy szükségünk van ebben a helyzetünkben, hogy az Isten nem eltaszít, az Isten nem ellök, pedig ellene vétkezünk, hanem az Isten oda megy melléd, és azt mondja, hogy megbocsátok a megvallott bűneidet, sőt, megvigasztallak, sőt, békességet adok neked, Sőt, bátorítalak téged, mint Pétert is, aki megtagadott, míg el is beszélgetek vele, csak most már helyreálljon, begyógyuljon az a seb, ami ott van az ő életében, amit a bűn okozott az életében. Megsajnálod, Isten, odalép és bátorít. Hányszor átélhetjük ezt? Sőt, valamikor enyhíti a következményeket is. És talán nem tapasztalod meg olyan erőteljesen, mint ahogyan megérdemelnénk. Isten hatalmas, és vigasztal téged és engem. És harmadjára nem kell átélni a nagy csapást, ha megtértél hozzá. Mert az igazi nagy csapás akkor jönne. Az örök szenvedés helye, a pokolnak a helye. Sőt, nekünk egy olyan vigasztalásunk van, amely örökké való. Érdekes, amit mondok, az Isten a halálban is vigasztal. Nem a gyászban, a halálban. Miért mondom ezt? Hát benne van a Bibliában. Amikor meghal Gazdag és a Lázár, és Lázár, aki oda kerül Ábrahám kebelére, és látja a Gazdag, hogy hol van, és kérné azt, hogy hát jöjjön ide egy csepp vizet, ha hozna már, az is egy nagy enyhülés lenne nekem itt a pokolban, itt a fájdalomban. És akkor így válaszol Ábrahám: fiam, jusson eszedbe, hogy te megtartad gyaveidat életedben éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig ott gyötrülsz. A nagy vigasztalás örökké fog tartani, testvérek. Az Isten minden könnyet letöröl a szemünkről. És örök élet, ez a nagy vigasztalásunk nekünk. Hogy kijövünk ebből a földi létből, ebből a bűnös életből, és ott lehetünk vele örökkön örökké. Vigasztalódhatunk mindig az Isten kebelén. Ott lehet a mi életünk. És örök vigasztalásban részesülhetünk. De az Isten itt is vigasztal. Itt is enyhíti fájdalmadat. Itt is veled van. Lásd meg minden nap. Fordulj ahhoz az Istenhez. És hogyan vigasztalad Isten még? Azt olvasok itt a harmadik versben, egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat kietlenben Istenünknek. Úgyhogy jön a pusztába az Isten. Jön Jézus, ugye arról szól az ige. Tudjátok, amikor elfoglalták, a babiloni hadsereg elfoglalta Izrael földjét, akkor pusztává tette. Lerombolt nagyon sok mindent. Sőt, prófétáltak is a proféták, hogyha elhagyjátok az Urat, a ti földetek nem mézzel és tejjel és mézzel folyó föld lesz, hanem puszta lesz. Most nézzétek meg amúgy Izraelt, hogy néz ki. Puszta lett. Ez a prófécia ma is hangzik. És ebbe a pusztába készítsd az Úr útját. Jön az élet. Mert miért van puszta a pusztában? Mert nincs víz. Ha lenne víz, akkor az nem puszta lenne. Hanem az egy park lenne. Hanem az egy virágos kert lenne. Hanem az egy gyümölcsös lenne. Puszta ott van, ahol nincs víz. Hiányzik a víz. És azt mondja az Úr, a pusztába jön az élet. Jön Jézus. Ez a mi vigasztalásunk. Ő a mi vigasztalásunk. Hogy Jézus jön. A te pusztádba, meg az én pusztámban. És tudod, miért puszta a te életed? Mert miért tud puszta lenni az én életem? Mert nincs szeretet. Nincs élet. És Jézus ezt a szeretetet hozta el. És ez a szeretet a pusztádat kerté varázsolja. Ezt a puszta életedet parkká teszi. Virágos kerté teszi. Emlékszek arra, amikor villamoson utaztam Budapesten, Debrecenben is többször, és felszállt két öreg néni, egymást támogatva. Természetesen mi volt az első, amikor felszálltak, nézték, hogy hol van a hely, ahol leülhetnének. Hát nem volt hely. nem volt hely, fiatalok ültek iskolatáskával, beszélgetve, nevetgélve, senki nem adta át a helyet. Egy fiatal sem a két öregnek. Fölmerül ilyenkor bennünk, hogy micsoda pusztaság. Hát senkiben nem volt olyan szeretet, hogy meglátva a két időst, aki dőlöngél amúgy is, hogy nem megy a villamos, most meg ha elindul, meg főleg, hogy felállna és helyet adna nekik. De nehogy azt gondoljátok, hogy most a fiatalokat támadom, mert vissza is támadok. Mert az öregek, amikor felszálltak és azt látták, hogy nem kapnak helyet, gúnyos megjegyzéseket tettek a fiatalokra, hát ez is egy nagy pusztaság. Mind a kettőben a szeretetlenség volt. És hányszor van ilyen pusztaság az életünkben, hogy nem folyik a folyó, a szeretetnek a folyója. Nem csordogál a patak az életünkben, és nem virágzik az életünk, mert nem jön a szeretet. Nem ömlik. Mert nem jött Jézus el. Mert valahogy te uralkodsz, és nem ő. Mert hogy van ő az Jelenések könyvében? Ki trónol, és a trónból mi árad ki fele ott a Jelenések könyvében? Az élet folyója. Ahol Jézus ül a trónon, a folyó, a patak, onnan a trónból ömlik kifele az élet folyama. Hát amikor az én pusztámban, meg a te pusztádban készíted az utat az Úrnak, akkor készíted a trónt az Istennek, hogy üljön és uralkodjon életedben, és ömlik kifele a trónból az életvize, és a te puszta életed megteri szeretettel, kezd parkká lenni, kezd virágos kerté válni, kezd mások felé is kiáradni. Milyen jó, hogyha készíted ezt az utat, készíted az Istennek, engeded, hogy ő vigasztaljon téged. Ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak én titeket Jeruzsálemben, kaptok vigasztalást. És ez azt jelenti az új szövetségben a vigasztalni szó, hogy magához hívni. Isten, amikor vigasztal, akkor olyan, mint az anyuka, hív magához. Sírsz, gyermekem, gyere, és már tálja ki a kezét. Ilyen az Isten vigasztalása. A kérdés, ha te puszta életeddel oda mész-e az Istenhez? Ha igen, szeretet áramlik benned, életet hoz benned, és ez a szeretet tud tovább ömölni, tudod másokat is megvigasztalni, tudod továbbadni azt, amit kaptál, Isten vigasztalását, Isten szeretetét. Lásd meg a mai nap az ő gondoskodását, előre látó, gondoskodó szeretetét, az, hogy azt adja neked, amire szükséged van, az, hogy elkészíti már előre, amivel gondoskodni akar a te életedben. Lásd meg, hogy vigasztal téged, amikor testvéreken keresztül, vigasztal téged gyermekeként, hogy másokat is vigasztaljál majd te. És lásd meg azt is, hogy úgy vigasztalad Isten, hogy magához hív, hogy készül te hozzád menni, de csak akkor, ha te készíted az ő útját. Csak akkor, ha te kész vagy befogadni őt. Ha nem, puszta lesz az életed. A jövő heted is. Ha ő neki az útját készíted minden reggel, amikor fölkelsz, amikor odaadod a te életedet, ezt készítem az Úrnak az útját, amikor imádkozással kelek föl és a Bibliámmal kelek föl, akkor készítem az Úr útját, hogy az életvize belém áradjon, és az életem ne puszta legyen, hanem telve legyen vigasztalással, bátorítással, Isten szeretetével, és úgy tudjak a másik emberhez odalépni, hogy illatozik az életem, mert virágokkal van tele, mert Krisztus illatával van tele, és ez vigasztalás lesz majd annak a másik embernek is. Hát Isten segítsen bennünket, hogy megvigasztaljon, bátorítson minden nap, hogy mi is bátorítani és vigasztalni tudjunk másokat is. Amen. Amen.